Reméljük, hogy ti is átgondoltátok, hogy ti hogyan álltok hozzá az álmokhoz, meg az álmokhoz.
Oh my god! Ez annyira olyan, mintha direkt csináltuk volna.
Hosszú kísérletezés,
meg annyi költözés,
telefonhívás
és SMS-ezés után kifejlesztettük a tökéletes receptjét annak,
hogy kecsapoljunk egymással a leghatékonyabb módon,
amit most megosztunk veletek is
egy teljesen komoly podcast keretein belül.
Sziasztok, ez itt a Távkapcs Podcast, én Julcsi vagyok.
Pedig Lilla. Sziasztok!
Nagyon örülünk, hogy ismét itt vagytok velünk az idei év harmadik epizódjában, és szerintem eddig fogjuk számolni, mert...
Ennyi volt. Csak...
Nem lesz vége, csak el fogjuk veszíteni a fonalat, úgyhogy...
De azt kell tudnotok, hogy ismét meg vagyunk bolondulva. Korán reggel van vasárnap, még a verebek se ugrálnak az utcán. De...
Igen, Lilláiknál még sötét van az a helyzet, annyira korán
még
van.
Sötét van, eszméletlen sötét van, de nagyon dedikáltak vagyunk, és amúgy meglepően jó érzés így indítani a hétvégét, hogy már egy ennyire produktív dolgot is megcsináltunk. Úgyhogy ez illik a január lelkületéhez.
Igen, nagyon szeretem.
Te mennyire szoktad magadat belevinni ilyen dolgokban, amikor nem nagyon gondolod át, hogy ez mennyire nehéz azt megcsinálni, csak ott vagy, mikor már meg kell csinálni, és úgy vagy vele, hogy hát jó, akkor nyomjuk.
Nem tudom, mire gondolsz, hogy nehéz?
Én általában azt szoktam, hogy így csomó mindenre igen mondok, így nem csak így embereknek, hanem így magamnak is, és akkor ott találom magam csak a helyzetben, hogy hát, igazából nincs hozzá kedvem, de de a múlt Lilla úgy döntött, hogy ezt ezt mi nyomjuk, úgyhogy akkor nem gondolok azok, tehát hogy kénytelen vagyok megcsinálni, mert belevittem magamat.
Igen, valahogy. Azt hiszem, hogy nekem is általában hosszabb a mit akarok megcsinálni, mint amit ténylegesen meg tudok csinálni. De érdekes, mert magammal szemben van ez. Úgy érzem, hogy másokkal kapcsolatban nem szoktam túlvállalni magam. Szóval másoknak nem szoktam túl sok mindent ígérni, amit aztán nem tudok teljesíteni, vagy nem akarok. Viszont eszembe jutott valami. Ugye van ez a, ha halltátok az előző néhány részt, ez a jóga kihívás, amit elkezdtem csinálni. És az van, hogy rájöttem, hogy nem csak a kudarc kerülőségem, egy hete nem csinálom, szóval nem csak a kudarc kerülőségem miatt nem tudom ezeket bevállalni, hanem azért, mert most például menstruálok. És ez minden hónapban megtörténik, és amikor én menstruálok, akkor általában nincs kedvem jógázni, és a kedvemet alatt azt értem, hogy erőm, meg energiám, meg képességem rá. Szóval, hogy én már csak ezért sem tudom, és nem is akarom ugyanazt elvárni magamtól a hónap minden napján. Mert rohadtul nem egyforma a hónap minden napja. Van olyan nap, amikor le tudok nyomni 3 jóga sessiont egymás után, és van olyan, amikor fel kell is tudok a kanapéról. Szóval, érted? Ez egy fontos dolog szerintem, és a része ennek, hogy Miért nem vagyok én jóban ezekkel, a 30 napig csináljuk ugyanazt dolgokkal? Mert a testem nem csinálja 30 napig ugyanazt.
Nem. Amit szeretek, ilyen, nem tudom, ki mondta. Valami, jaj, tudom, van egy ilyen fitness házas pár, akinek a videóit szoktam csinálgatni, és ott az egyik mondta azt, hogy ezek általában, ez egy kérdés, nem egy kijelentés. De még hogyha rá is veszed magadat arra, hogy edzél, nyújts el, jogázzál, ilyesmi, akkor is nem minden gyakorlatot csinálod meg úgy, ahogy te elképzeled, hanem mindig megkérdezed úgymond a testedet, hogy ma mire vagyok képes éppen. De a challenge amúgy jól megy. Nekem ez nagyon beválik.
Igen, én is nagyon szeretem. Amit instán csinálunk, és úgy szeretem, hogy vannak, akik így rendszer, tehát hogy minden nap bekapcsolódnak, vagy legalábbis már többször láttam őket, ez nagyon-nagyon király.
Igen, ez úgy érzem, hogy vagyunk 3-4-5-en, akik ezt így szinte minden nap posztolunk, de ettől igazán zsebközösség érzése van a dolognak. Igen. Amit még észrevettem, hogy nagyon sokan elkezdtek most ilyen rileket küldözgetni, ami azért vicces, mert így barátokkal is ezt csináljuk.
Tehát, igen. Nagyon imádom.
Így láthatlanban, hogy ó, ez a real videó, rá tud gondoltam,
mit
van.
Eszembe jutottál, igen. Ó, és ezt meg pont küldtem neked, hogy az előző rész kapcsán most 2 nappal ezelőtt jött ki egy Julia Roberts-es ilyen beszélgetős videó. Tudjátok, vannak ezek a sorozatok, valamelyik női magazinnak a csatornája, talán most nem is emlékszem, hogy hol van, de amikor ilyen régi outfiteket elemez ki, tehát olyat is, ami filmekben volt rajta, meg olyat is, ami mondjuk Vörös szőnyegen, meg ilyesmi, és annyira imádom, hogy pont most beszéltünk róla az előző részben, és ez most így kijött, és mondja is benne valahol, hogy olyan, hogy így ő szeret kiöltözni is, de azt is, amikor csak így felvesz egy farmert, ami úgy jól áll rajta, és akkor az a farmer, és így nem tudom. Imádom.
Imádom, hogy így csak a farmer az easy neki. Mert én amikor már felveszem a farmert, akkor már nagyon...
Ja, akkor... de ő nem ilyen felszínöltözködős egyébként, meg a videó egy nagy része arról szól, hogy tök sok helyig nem volt stylistja, hanem csak így valamit random felvett, és hogy a most 19 éves lánya meg kérdezgeti mindig, hogy anya, ez hol van ez a ruha, mert hogy most megint menő lett az, amit ő csak úgy kivett a szekrényből, és magára vett, és így nem hogy nagyon cuki videó.
Ja, most tényleg Julia Roberts pillanat van, amit én nagyon adok. Milyen volt a heted? Mi volt a csúcs? Mi volt a mély? Mi volt a furcsa?
Hát az a helyzet, azért ezt tegyük hozzá, hogy 4 nappal ezelőtt vettük fel az előző epizódot.
Igen, az elmúlt ebben a rövid hétben.
Igen, ez 4 nap volt. Jó volt egyébként ez a 4 nap. Most így gondolkozom, hogy mi. Olyan nagyon mélység nem volt benne, talán annyi, hogy most éjjel többet voltam ébren, mint amennyit aludtam, úgyhogy ez ilyen...
What?
Legalábbis érzésre ezt így éreztem, de ez ilyen standard dolog, és hozzá kell tennem, hogy annyira bátor vagyok most már, hogy az esti első pár órát, amit aludhatnék, persze nem megszakítás nélkül, azt most feláldoztam egy sorozat oltárán, mert...
Aszta.
Elkezdtem nézni, vagy hát az elmúlt pár napban elkezdtem nézni az HBO-n a From című sorozatot, ami egy ilyen kinda horror sorozat, és pont ezzel így gondolkoztam is, hogy egyedül nem szoktam ilyenek, de hogy annyira nem horror, de közben valahol még, nem is tudom, hogy mi a műfaja. Inkább ilyen, tudod, ilyen misztikus, ilyen mi történik. Annyi a lényeg, hogy van egy város, ahol így ott ragadnak az emberek. Szóval, hogy így valahonnan mennek valahova, és... És tehát, hogy mindenki, aki ott van, az valahogy egyszer oda eljutott, és nem tud onnan kimenni. És mindig jönnek új emberek. Tehát, hogy van egy olyan út, amivel találkoznak,
és ahol honnan jönnek.
Ahol van egy fa keresztbe, tehát, hogy nem tudnak tovább menni. És mindig ez az a pont, hogyha ezt meglátja valaki, akkor onnantól kezdve nincs. Tehát, hogy megfordul, és akár merre mennek tovább, ugyanoda jönnek vissza abba a városba.
Én ezt játszottam valami videójátékban, valami hasonló volt a sztori. De király, mondja, én...
Ebben a városban nem túl jó dolgok történnek.
Oh.
Szóval az az alap meg, amit elég hamar megtudunk, hogy sötétedés után nem szabad kint lenni az utcán, mert hogy ilyen szörnyek vannak. De olyan szörnyek, hogy imádom. Ezt elmondom, mert ez nagyon hamar kiderül, hogy ilyen embernek néznek ki, és jönnek, sétálgatnak a városban éjszaka, és bekopognak hozzád, és kedvesen bekéreckednek, meg beszélgetnek veled, meg mit tudom én. Szóval, hogy ilyen teljesen normál. És aztán, ha beengeded őket, akkor az nem jó ötlet, tehát, hogy akkor így, akkor kijön belőlük a szörny, és felzabálnak gyakorlatilag.
Mekkora a hasonlat ez a toxikus kapcsolatoknak?
Igen.
És az a kedvesen mosolygó narcisztikusoknak, akik csak így megjelennek az életedben.
Igen, és az a, tehát úgy tudnak védekezni, hogyha bent vagy egy házban, be van zárva minden ajtó, ablak, mit tudom én, és van egy ilyen talizmánod, ami fel van akasztva valahova, akkor szép vagy, akkor nincs semmi baj. Ha viszont ezeken belül kinyitod az ajtót, vagy az ablakot, akkor be tud jönni.
Jaj, ne.
És hogyha leesik a talizmán, vagy nincs talizmánod, akkor is be tud jönni. Úgyhogy ezek így az alapszabályok.
És ők le tudják verni a talizmánt?
A szörnyek nem. Nem. Tehát, hogy ez így... Szóval, hogy vannak ilyen kivitelezhető dolgok, de nyilván az nem ilyen egyszerű, ez az egész, meg jönnek új emberek, meg bonyolódik a sztori, meg minden, és annyira jó ilyen... Van benne néhány olyan dolog, hogy tudod, amikor van egy ilyen nagyon olyan sorozat, amiben így a sztoriban az van, hogy így mi van, vajon mi van, és ilyen kérdések jönnek fel benned, akkor egy párat már láttunk ilyet, úgyhogy meg lehet ezt csinálni ilyen nagyon klisé módon, hogy ugyanazok vannak, és így kiabálsz a tévével, hogy de próbáld már meg, vagy gondolj már arra, vagy nem tudom, és ebben a sorozatban megteszik a szereplők ezt helyetted, érted? Szóval így olyan dolgokat csinálnak, amit így azt mondom, hogy na én is így próbálom. Tehát mintha már láttak volna ilyen
jó
sorozatokat
írás.
Korábban. Igen is. Szóval nagyon élvezem, 2 évad van belőle. És a második évadnak már a vége felé vagyok. és lesz harmadik is, ezt tuti. Úgyhogy ajánlom, most erre egy elég rácsúsztam ebben.
Én imádok bármilyen ilyen városban mystery dolgot, kisközösség, vagy gyilkosság kisközösségben, az is nagy. Ennek minden filmet szeretek, aminek a poszterjén, nem tudom, 12 ember van, tudod, ilyen karakterek.
Ja, igen. Igen, nagyon érdekes. És nincs benne semmi ismert színész, vagy ilyesmi, de barom jó. Nagyon jól megcsinálva, úgyhogy ajánlom.
Ja, ez egy nagyon jó írásra utal, hogyha, mert én sem szeretem, hogyha egy kicsit ilyen butábbakra vannak írva a szereplők, tudod, mint amennyire a normál ember lenne az. Mert hogyha okosabbra írod őket, akkor okosabb problémáik lesznek, és akkor az meglepőbb lesz, és izgibb, úgyhogy na, ezt én nagyon adom. Nekem ez a highlightod? Azt hiszem.
Mondjuk. Nem, most mondjuk. Ebben vagyok, és tudod, ez az, amit úgy készítést érzek, hogy így elmondjak embereknek. Úgyhogy a skipintróban is fogok róla beszélni egy csomót, ami hamarabb kijön, mint az a podcast. Na mindegy, szóval...
Wow.
De igen, most én így ebben vagyok elég.
Ja, én... Nekem a csúcspontja ennek az elmúlt 4 napnak. Van egy srác, akivel együtt dolgozok, az egyik barátnőmnek a barátja, és ő egy mozgás rendező, és együtt dolgozunk az előadásomon most, és nem tudom elmondani, hogy mennyire jó. Egyszerűen az a helyzet, hogy van nekem mozgáskultúrám, meg úgy ösztönből jönnek dolgok, amiket úgy tudok csinálni, vagy így ezt a fizikai comedy-t, vagy bármit, de csak hogy jobban el tudjam adni a történetet, vagy így mit tudom én a munkahelyen is, hogyha prezentálok, azért próbálok így testtel is, tudod, úgy kapcsolatba lépni az emberekkel. Tehát jönnek ilyen dolgok, de hogy van ennek a mozgásnak egy olyan szintje, amit, hogyha emberek tanulnak, ezt így ki tudják fejleszteni. Esküszöm, hihetetlen, így meg ez a srác azt mondja, hogy mozogjunk egy kicsit ilyen jazzesen, füstösen. És mondom, mi a szart? És hogy tudod, és látom rajta, hogy ő mozog, és pontosan az, ahogy leírja, tudod. És az összes új percét úgy mozdítja, hogy szeretné, meg nem tudom mi. Meg tegnap azt gyakoroltuk, és ez is tökre kapcsolódik az idei fókuszpontjaival is, ami, tudod, ez a megteremtem a testemmel megint a kapcsolatot. Kb. Így újra húzalozom az agyamat, és érzem, ahogy így ezek így a fejemben megtörténnek. De azt gyakoroltuk, hogy hogyan tudsz úgy kivitelezni egy mozgást, hogy egy impulzusokra próbálsz reagálni, de úgy, hogy akarod azokat az impulzusokat, úgymond. Tehát, hogyha fel akarsz nyúlni az ég felé, mert tökre másképp néz ki az, hogy te így a fejbe eldöntöd, majd felteszed a kezedet, és lehozod a kezedet, mint sem, hogy veszel egy levegőt, és ez a levegő lesz az, ami elindítja azt a mozgást. És akkor egy folyamatában megtörténik, akkor az egy sokkal igazabbnak tűnő, mert tényleg így élünk mi is az életben, tehát igazabban adod elő azt a mozgást, és így mutatta a 2 kilom változatát, és így egyértelmű volt, ahogy láttam, tudod, hogy... De és jó. Így azt gyakoroltam, és olyan vagyok, mint az Emma, aki most tanul megjárni, csak egy másik szintjén a mozgásnak is ilyen eszméletlen érdekes, és tudod, ez a már nehéz, meg is lepődtem, hogy valamennyi le tudtam ezt írni, mert már nehéz leírni, hogy mi történik. Úgyhogy kicsit olyan vagyok, mint nem tudom, mint a gyerek, aki így újra felfedezi a világot, meg azokat a dolgokat, mint nyilván feltenni a kezemet a levegőbe, fel tudom tenni, tehát így, mi ebbe az új, de hogy így ezeket így egy ilyen új nézőpontból észrevenni, ez engem most nagyon elvarázsol.
Ez nagyon izgi.
Ja. Azt nagyon szerettem, amit mondta, hogy a levegő a levegő az akarat, hogy a levegővel vezeted azt, hogy hova akarod vinni a mozgást, tehát hogy hova veszed a levegőt, és azzal nagyon tudatos lehet. Ja, nagyon imádtam, úgyhogy ez volt a tó. A negatív része az a hétnek, meg hát most munkahelyen visszamentem nyilván Mi volt? Karácsony, bujék? Igen, azok után, azután visszamentem dolgozni, és nem tudom. Vannak néha ilyen súrlódások, nyilván emberekkel dolgoznak. Viszont ez volt egy kollégám, aki így kicsit nem volt jó fel, mondjuk így. Uh-huh. És akkor most tényleg ez azt veszem észre, hogy mennyire változik a személyisége, mert régebben csak azért ne legyen konfliktus, akkor így hagytam volna, meg mondom, igazából nekem nem számít. Abban a pillanatban szerintem nekem van igazam. Viszont ott azt mondtam, abban a pillanatban, nem egy héttel később, hogy úgy érzem, hogy védekezel, és kérlek, ne tedd. És teljesen nyugodtan megtartottam ezt a nem tudom, ahogy beszéltem erről, és ő elhallgatott 2 másodpercig, majd azt mondta, hogy bocsánat. Úgyhogy ilyet még soha nem csináltam szerintem. Úgyhogy nagyon, ez nagyon jól esett.
Ez nagyon jó, és annyira fontos, hogy milyen vérmérséklettel mondod ezt, mert biztos, hogy már nem biztos, hogy ez lett volna így az azonnali konklúzió.
Igen, mert akkor azt ki lehet kezdeni, hogyha én elvesztem, hiába van nekem igazam, hogyha én elvesztem a türelmemet, akkor már az a probléma.
De jó. Ez egy nagy win. Egy kis dolog, de egy nagy win. Legalábbis
igen. Igen. És tényleg úgy ráült a hangulatomra, meg nem volt olyan jó, de közben meg ott voltam, hogy na. Nem csak beszélek arról, amit akarok, hanem meg is tudom néha csinálni.
Igen. Tanulhatnánk egyébként ezt a konfliktuskezelést úgy rendesen, mert nem könnyű. Az embereknek érzései vannak, és ez nagyon sokszor az útjába áll annak, hogy megértessék magukat a másikkal.
Igen, meg nagyon sok embernek az érzések az azt jelentik, hogy de hát, hogy az én vagyok. Tudod? És akkor az nem nézik önazonosnak, hogyha nem játsszák ki azt az érzést, pedig az érzés az csak egy, nem tudom, szerintem az inkább csak egy ilyen tünet, ami,
hát igen.
Ami megjelenik. Neked jó. Volt bármi pici, nem tudom, bump
hát nem,
ami on the
nem,
road?
Hát az... picinek, hát inkább azt mondanám, hogy azt, hogy elkezdtem menstruálni, és nem, most nagyon nem voltam jól az első nap. Nem azt jelenti, hogy nagyon erős fájdalmaim voltak, mint régen, de hogy az egész testem is hajgott, meg azért fájtamosan. Le kellett mondani egy csomó mindent. Mentünk volna baba-mama jogára, és ez mondjuk nagyon vicces volt, mert mondtam, hogy most akkor ezt is le kell mondani, mert teljesen kizárt, hogy el tudok menni, már az, hogy odáig elmenni, meg mit tudom én. És aztán csörgött a telefonom, hogy elmarad az óra, mert mindenki lemondta, és így olyan gyorsan változott a helyzet, hogy na hát, pedig én amúgy nem mondtam ezt neki, csak ilyen tök vicces, hogy én sem mentem volna el, és én is lemondtam volna, de végül mindenki más lemondta, úgyhogy hát sajnos.
Az élet néha jó fej.
Igen. Meg más ilyen baba-mama randink is lett volna, aznap az se jött össze, de...
Emma busy volt? Nem.
Igen, sok minden volt a naptárában, de nem. Apa többet vállalt, és így tudtam. Egyébként is ekkor kezdtem elnézni a sorozatot, mert hogy muszáj volt egy kicsit így a kanapéra leheveredne, és szerencsére meg tudtuk oldani. Úgyhogy aztán jó dolog lett belőle.
Imádom.
Meg én már megszoktam, hogy ez így megakasztja az életemet, meg a terveimet egy kicsit. Lehet, hogy ez amúgy nekem nagyon sokat segített a kontrollfrikségemnek a lazításában, hogy néha így...
A menstruáció?
Igen, igen.
Most megköszönöd a menstruációdat?
Igen, köszönöm szépen. Köszönöm, hogy ennyire fájsz, meg úgy az egész endometriózist imádom.
Oh my god!
Jó, nem, nyilván nem imádom, de azt amúgy nem vehetem el, hogy nagyon sok mindent tanultam ezáltal. Így magamról igen. is, meg arról, hogy milyen ez az élet nevű dolog, és hogy
nagyon kell ezekkel megküzdeni. Nagyon más ember szóval. Lennél
igen.
anélkül, az biztos.
Yep.
Most egy pillanatra belegondoltam, hogy ki lennél, de wow.
Ki tudja.
Jött egy-két hangzi, és hogyha van kedved, kezdhetünk egy ízivel. Ezt Réka küldte, és Azt az üzenetet írta hozzá, hogy összeszedtem a bátorságomat, és én is betelefonáltam. csak hogy megnyugtassalak titeket, nem csak rádiószakos hallgatóitok vannak, mert vagy századjára sikerült felmondanom, amit most átküldök, és az óvodás szén a hangomon ez sem segít, de nem baj. A ti kezetekben úgy érzem a podcast közösségben, a ti kezetekben, és úgy érzem a podcast közösségben, még az is biztonságban van. Boldogságot az új évben, meg jó egészséget. Puci! Úgyhogy hallgassuk Rékát.
Sziasztok, lányok! Az egyik kedvenc részem a podcastben ez a betelefonálós rész, és mindig kíváncsian várom, hogy milyen témát fognak hozni a hallgatók, ki hogyan tud kapcsolódni a podcasthez, meg olyan jó hallgatni Lilla és Júlcsi reakcióit. Valahogy mindig eszembe jutatja a húgomat, akivel évek óta már ilyen hangüzenetekben beszélgetünk a Messengeren. Úgyhogy, Csini, ha hallgatod, akkor innen is puszillak. És egyébként egy ilyen beszélgetésünk során merült fel a téma, amit gondoltam, hogy bedobok a közösbe, a furcsa vagy cikis álmok. Én tudom, hogy a meztelenség az álomban egy elég általános jelenségnek számít, de az álombeli reakcióm az még engem is meglepett, mert mikor álmomban anyaszült meztelenül állok valahol, általában ilyen félnyilvános helyen, tehát természet, de ilyen lakott terület, vagy kertváros, falu, ilyesmi helyeken, akkor az első reakció mindig pozitív. Örülök annak, hogy mindenhol ér a napfény, és simogat a szellő, és egy végtelen szabadságérzés tölt el. Aztán egy-két perc eltelik, mire realizálom, hogy ha most valaki meglát, az biztos rám hívja a rendőröket, azok meg majd megbüntetnek, és elszomorodok, hogy én senkinek nem akartam ártani, mégis megbírságolnak, vagy lecsuknak, vagy én talán teljes hülyeség. Szóval nyilvánvalóan túl egyértelmű lenne felcsapni egy álmos könyvet, és megnézni, hogy mit ír, de az igazság az, hogy nem tulajdonítok ennek olyan marha nagy jelentőséget, meg szkeptikus vagyok az ilyen álomfejtésekkel kapcsolatban. De ha volt hasonló, vagy van valami fura visszatérő álmotok, vagy valami ilyesmi, akkor szívesen meghallgatom. És köszi, hogy itt vagytok, és maradjatok még sokáig. Puszi!
Imádom fura a gondolataitokat. Álmok. Annyira jó. Aha. Wow.
Nekem a legfurább álmom, azt még el akarom, igen, mondani, mert én most nagy álomvizsgálatban vagyok mostanában, mert amióta abba hagytam a fogamzásgátlót, megváltoztak az álmaim. Tehát, hogy elég sokáig miközben, és ez szerintem mindenkinek más, de hogy nekem ez így jött ki, hogy az előtte lévő években akkor nagyon, nem tudom, szorongosabb álmaim voltak, és így úgy többször felébredtem, vagy meg többször rémálmodtam, és most így ezek átalakultak, és ilyen furábbak lettek, de hogy ilyen, tehát hogy csak úgy megfigyelem, tehát hogy nem ébredek tőle fel, meg vannak kifejezetten jó álmaim is, de ami visszatérő, és ez szerintem generációs, ez az álom, mert azt hiszem az anyukámnak is megvan.
Wow.
Az, hogy így elkezdek kicsit úgy, tehát ilyen könnyűnek érzem magam, és akkor olyan, mint a szögdelnék, viszont egyre magasabbra ugrom, és a végén már majdnem repülök, és általában ezt így a barátaim között csinálom, akik így eleinte így furcsának találják, de utána meg teljesen oda vannak érte. Úgyhogy ez a repülök, ugrálok valami városban, vagy természetben az nekem egy ilyen visszatérő, és olyankor mindig nagyon örülök, mert mondom, ez az álom jön, ezt imádom.
Én is szoktam egyébként repülni, de nekem ez ilyen furcsa, mert én amúgy téliszonyos vagyok, és amikor álmomban repülök, akkor valahogy egyszerre érzem én is ezt, hogy úristen, de király, és hogy milyen felszabadítom meg minden, és közben azt, hogy Jézusom, rettegek, nagyon rossz itt föl lenni a magasban. Úgyhogy nekem ez abszolút egy ilyen kettős dolgot. Én nem tudom, hogy van-e olyan álom, amiben így... Néha van olyan, amikor valami sztori van, most például valamelyik nap azt álmodtam, hogy Dáviddal elmentünk bulizni. Csak így random, hogy így valakivel találkoztunk, és nekem egyébként ez van meg, most nem fogom megnevezni, de hogy egy magyar videóssal így összefutottunk, és aztán elmentünk bulizni, csak így tudod, amikor így menjünk, ígyunk meg egy valamit, nem tudom, és annyira jó volt, és így megéltem álmomban. Szóval nálam az álmaimban, ami a legfurább, az, hogy olyan random emberek vannak benne néha. Hát, hogy így valaki, akit éppen láttam előző nap mondjuk Instán, és csak így annyi, hogy így tovább pörgettem, láttam róla egy képet, és benne van az álmomban másnap. És
igen.
Olyan kapcsolatokat kötök az álmaimban, tehát hogy így ott van egy rokonom, egy közeli barátom, meg egy random arc az Instagramról, és így nem tudom, hogy ez így hogy jön össze, de nekem ez a legfurább talán. Meg ez nagyon tetszik egyébként az, ahogy neked a mesztelenség, mert nem neked, hanem a Réka, ugye? Réka. Igen, ahogy hogy a mesztelenséggel kapcsolatban így érzi magát, és hogy az még utána sem jut eszedbe, hogy úristen, valaki meglát mesztelenül, csak az, hogy te nem akartál másoknak rosszat, és hogy így lecsuknak a rendőrök. Annyira jó. Nekem is vannak ilyen mesztelen álmaim, de hát akkor én abszolút azt érzem, hogy így, hogy basszus, nincs lettem ruha, nem már, és tehát, hogy ilyen klasszik uncsi reakcióm van erre, meg ami még nekem egyébként sokszor van, és én azt nagyon-nagyon rosszul viselem, az, hogy el vagyok késve. Tehát mondjuk utazom valahova, de hogy nem úgy elkésve, hogy jaj, 10 perccel később érek, hanem hogy lekésem a repülőmet. Ezt sokszor álmodom, pedig annyira gyakran nem repülök az életben. De hogy nagyon sokszor álmodom azt, hogy mindjárt indulni kell, és nincs még összepakolva, meg hogy nem vagyok felöltözve, meg ilyen random nyomasztó álmaim vannak.
Nekem a stressz álmok, amik hasonlóak ezek, nekem is van az, hogy elkéstem, oh my god, de hogy van ilyen, hogy akarok valamit csinálni, de valaki miatt nem tudom csinálni, mert így
igen.
Rá kell figyelni, igen. Vagy nem tudom mi, és akkor ez engem nagyon, nagyon frusztrál, és ez gondolom, ez a kontroll. A kontroll freak. Rémálmodik a drogó. És az nagyon fura, amikor te is mondod, hogy így random emberekkel elmodsz, és nekem is vannak ilyenek, és így az is fura, hogy így van, megmaradnak ezek az emlékek velük kapcsolatban, és amikor találkozom velük, nyilván nekik ez nincs meg.
Igen.
Yeah. De így legszívesebben ezt így átadnám, mert így nem tudom, hogy nyilván meg, tehát olyan klasszikusan is van, tudod, az, hogy Zsolt csinálja valamit az álmomba, aztán durcán kellek fel. Nyilván nem az ő hibája, hogy nem így csinált az én álmomba, de
hát igen. Meg amúgy velem olyan is volt már, hogy valami teljesen random hétköznapi dologgal kapcsolatban nem tudtam, hogy azt álmodtam, vagy tényleg megtörtént-e.
Igen.
De mondjuk valami beszélgetés, igen. Vagy nem tudom, ami nyilván mondjuk kattogok napközben, hogy majd kéne, vagy hogy valakinek írni, vagy nem tudom, és aztán mondjuk megálmodom, és utána nem tudom, hogy most ez megvolt, vagy
megtörtént.
Csak álmodtam, vagy mi.
Ja. Amikor olvastam így a tudatról, meg olyan tudattal kapcsolatos elméletekről, ott írta az egyik szerző azt, hogy így igazából az, hogy mi hogyan konstruáljuk a valóságunkat, az nagyban függ attól, hogy álom vagy valóság, vagy melyikbe töltünk hosszabb időt. Tehát, hogyha az lenne, hogy többet alszol aznap, mint amennyit ébren vagy, egy kicsit az így teljesen így át is tudna ugrani az, hogy most mit érzékelsz inkább valóságnak. Wow. Úgyhogy ez egy veszélyes terület szerintem.
Igen.
Ja.
Ja. Nem tudom, amúgy azért is tök aktuális téma most az álom, mert tegnap este, amikor lefeküdtem aludni, és nem tudtam elaludni egészen sokáig, nem csak amiatt, hogy valaki felébresztett álmodan, akkor pont ezen gondolkoztam, hogy milyen durva, hogy amúgy tudok nézni lefekvés előtt ilyen horrorszerű dolgokat.
Ja.
Mert nem mindig volt ez így, és azért úgy bennem van, hogy fú, hát hogy rosszat fogok álmodni, vagy így bekúszik az álmaimba ez a képek, amiket láttam, tudod,
ja. Valami.
És abszolút nem, és abúgy is inkább az én tapasztalásom, hogy amikor így teljesen jól érzem magam így az életemben, és nyugodt vagyok, nincs semmi feszültség bennem, vagy nem tudom, akkor szoktam ilyen rosszakat álmodni néha.
Ja.
És amikor meg mondjuk pont, hogy rosszul vagyok, vagy így indokolná az alapállapotom, akkor meg nem. Szóval, hogy egy kicsit ilyen fordítottan működik velem ez a dolog.
De érdekes.
Nem tudom miért. Te észrevettél ilyesmit, hogy tudom, hogy a gyógyszer az egy ilyen tényező volt. Most ezt
hát ezt így magyarázom. Hát amit észrevettem, nem, az tényleg ezek az a fajta rémálmok, amik így felébresztenek, azok szinte teljesen elmúltak, amit nagyon, nagyon megérzem a hatását. Tehát az, hogy nem ébredek fel éjjelente, az nekem nagyon-nagyon fontos. De nem tudom, így alapvetően a legtöbb nap az álmaim kicsit kb. Csak arról szól, hogy feldolgozom az aznapi eseményeket kb. Ilyen weird csokorba szedve. Amikor még jártam terápiára, akkor azt hiszem, hogy volt az én terapeutámban egy kicsit egy ilyen pszichoanalízis vonal, amit így próbált egyszer-kétszer behozni. De sajnos mi nem volt olyan a raportunk, hogy én ezt úgy még úgy voltam vele, hogy így megosztok vele álmokat, meg nem tudom mi, pedig így kérdezgetett róla néha. És vicces volt, mert pont akkor álmodtam a terapeutámmal. És azt álmodtam, hogy Zoom-on vagyok, és zoom, mert ott történtek meg ezek a sessionek, és hogy ő késik, utána bejön a férje, nem tudom, hogy van-e férje, vagy ez csak úgy beképzeltem, de bejött ez a... Amúgy azt hiszem, kell úgy nézett ki, mint a Jakob a Sex Education-ből.
Nyilván, hogy máshogy.
Bejött a férje, és így elkezdte őt masszírozni, és akkor a terapeutának néha így mondta, hogy jaj, ne haragudj. És így próbáltam még a session-t így folytatni, de utána meg így tudom én... A férje meg elkezdett vele beszélni az ő napjáról, meg nem tudom is, így teljesen elvonta a figyelmét, én meg úgy voltam vele, hogy én ezért fizetek.
Imádom.
Ja, úgyhogy ezt
és nem mondtam el neki.
Nem, már úgy voltam vele, hogy hát meg csikrítom én, azért nem tudom, meg nem vagyunk ott, hogy ezt így elmondjam, pedig biztos imádta volna. Biztos. De amúgy kb. Megfejtettem, mert az a helyzet, hogy ez nem szép dolog, de hogy mindig késett 3-5 percig a terapia után, úgyhogy szerintem nem
és
professzionális.
És ezt képzelted, hogy masszírozza a férje biztos, és napjára beszélgetnek.
Ja, és amilyen akkor még szenvedő people pleaser voltam, akkor kb. Csak az volt, hogy így, jó, rendben, akkor én most elmegyek, kb. Ez volt a megoldásom, és akkor tudod, úgy keltem fel, hogy Lila, mi a... Én nem a terapeután, az álombeli terapeutámra voltam mérges, hanem hogy így, én ezt miért engedtem megtörténni.
Engem.
Az a terapeutám úgy ghostolt engem egy kicsit. Úgyhogy nem, nem volt a legjobb, de majd. De tudom, hogy az én terapeután ott van a nagy világon, csak meg kell találjam.
Így van. Nem szabad feladni.
Igen. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, Réka, és köszönjük a sérülékenységedet, és hogy mennyire felvállaltad a legvadabb álmaidat itt a közösség előtt. Nagyon imádtuk.
Igen.
Érkezett egy üzenet Petrától is, aki Dániában él, és én leszek az ő magyar hangja, mert ez is szövegesen érkezett. Sziasztok! Augusztus végén költöztünk ki párommal Dániába, azóta pedig egy takarító cégnél dolgozunk főállásban, lépcsőház takarítóként. A munka egész jól megy a mai napig, azonban múlt hónapban a legnagyobb álmom újra belopakodott a gondolataim közé, és azóta elég nehezen viselem a melót. Régóta freelancer grafikus szeretnék lenni, olyan, aki az otthoni kis műhelyében készíti a saját termékeit és árulja azokat. Ezért el is határoztam, hogy mindent belevetek munka után és hétvégén, hogy ezt a jövőbeli tervemet minél előbb elérjem. Egyrészt, mert kicsit nehezen viselem fizikailag az 50-30 darab 5 emeletes lépcsőházat megcsinálni naponta, a térdem sajnos nem igazán bírja, Másrészt, mert 26-hoz közeledve eléggé azt érzem, hogy most már ideje a saját szakmámmal dolgozni, és minél előbb megállni a saját lábamon. Valamint azzal talán nem árulok el nagy titkot, hogy nem a lépcsőház takarítás az álmaim melója. A ti podcastetek és az, hogy hallgatlak titeket, viszont nagyon sokat segít a helyzeten, ezért még egyszer szeretném megköszönni, hogy vagytok. A kérdésem az lenne, hogy ti anno, amikor belefogtatok a saját vállalkozásotokba, hogy bírtátok a saját céljaitokért dolgozni nap mint nap, főállás mellett, és szerintetek mi a legjobb módszer arra, hogy ezt húzamosabb ideig bírja az ember kiégés nélkül? Nagyon szívesen meghallgatnám a ti történeteiteket, érzelmeiteket és tanácsaitokat ezzel kapcsolatban. Előre is nagyon szépen köszönöm válaszaitokat. Olyan volt, mint egy film, ahogy leírta a helyzetet Petra.
Igen.
Ez egy baromi nehéz szituáció, amikor valami olyasmi dolgot kell csinálni, ami kifizeti a számlákat, meg de közben máshol van a szíved, meg a szenvedélyed. Főleg szerintem a mi korosztályunk számára ez a az álmok azért ott lebegnek.
Igen.
Mindig.
Az van, hogy ehhez szerintem nagyon sok türelem kell, meg kitartás. Most nem is tudom, hogy volt pontosan. Nem, én most így éveket nem fogok tudni mondani, de én ugye főállásban dolgoztam, teljes munkaidőben, fix munkaidőben ráadásul, amikor elkezdtem videózni. És szerintem 4 évig volt ez így kb. Most nem tudom pontosan, de szerintem 4 évig videóztam úgy, hogy egyébként dolgoztam, meg akkor már a párnacsata is volt, úgyhogy ott nagyon sok mindent csináltam egyszerre, és az a helyzet, hogy mennyire volt ez, szerintem elég tudatos volt. Tehát amikor elkezdtem, akkor nyilván nem úgy kezdtem el, hogy na, akkor ez lesz a főállásom hamarosan, ja. Hanem úgy, hogy ez engem nagyon-nagyon érdekel, én ezt akarom csinálni, és aztán egy ideig nem is volt belőle semmi pénzem, abszolút semmi. Aztán nyilván elkezdtem együttműködéseket csinálni, vállalkozó lettem, stb., de hogy azt is még sokáig csináltam a munka mellett, és én ezt akkor már egy ideje teljesen tudatosan építettem, bár megmondom őszintén, hogy akkor sem az volt, nem az lebegett a szemeim előtt, hogy na, akkor hamarosan felmondok, és akkor hanem hogy mondjuk esetleg átmegyek részmunkaidőbe, igen. És akkor, tehát hogy fokozatosan kevesebbet dolgozom másnak, máshol, fixen, és többet építem az álmaimat, de hogy ez azért azzal járt, hogy nekem a hétvégeim erről szóltak meg az estéim.
Igen.
Szóval máshol nem nagyon, és ez egy elég nagy áldozat, amit az ember meghoz. Még akkor is, hogyha nagyon élvezed, valahogy meg kell találni ezt a szeretem csinálni, de közben okkal csinálom, nem csak azért, mert ha szeretem csinálni, akkor nem tartom magam egy adott időbeosztáshoz, egy adott fejlődéshez, mit tudom én, akkor nem olvasgatok szerződéseket meg. Szóval, hogy ez valahol a kettő közötti lebegés ilyen furcsa helyen. És aztán engem ugye az lökött át oda, hogy akkor teljes állásban vállalkozó legyek, hogy kiégtem, és azt mondtam, hogy ne, ez így nem megy tovább. Szóval valamelyiket most abba kell hagynom, és nagyon ijesztő volt a fix munkámat feladni, és azt mondani, hogy akkor én ezt most megpróbálom teljes munkaidőben, de a legjobb döntés, amit hoztam életemben, mert nagyon-nagyon megszerettem, és próbáltam magamhoz így kedves lenni olyan szinten, hogy ha nem megy, akkor majd elmegyek dolgozni valamit, de azt tudtam, hogy nem akarom, nekem ugye a munkám az kreatív volt, szóval a kreativitásomat azt oda is raktam nagy részt, nem csak a saját dolgaimba, és én úgy voltam vele, hogy szeretném magamnak a kreativitásomat, vagy a saját dolgaimra használni, és inkább elmegyek dolgozni egy kávézóba, vagy valahova, tehát hogy legyen egy fix munkahelyem, ami miatt nem kell aggódnom, de a saját dolgaimba akarom fektetni ezeket az energiákat. És az is nagyon fontos, hogy én ott elég sok lábra álltam az elején, szóval kitaláltam, akkor volt a ruhakollekció is, meg cikkeket is írtam egy az adott helyre, szóval, hogy én így nagyon sok lábon indultam el ezen az úton. Ez még egy jó ötlet lehet, szóval neked is az, hogy a fokozatosság, meg az, hogy találsz valami olyat, amit tudsz akkor is csinálni mellette, de több teret hagysz magadnak arra, amit viszont szeretnél hosszú távon, és aztán ugrani kell.
Igen.
Ha úgy érzed, hogy biztonságos.
Igen, nekem is azt tűnik, mert ugye megjelenik a kérdésben, hogy hogyan lehet elkerülni a kiégést. Az a helyzet, hogy lehet, hogy nem lehet egy idővel, mert tényleg úgy hangzik, hogyha ezt így komolyan úgy képzeled, hogy valamilyen szinten ez legyen a karriered, ahhoz lehet, hogy olyan döntéseket is kell hozni, ami kicsit kilendít a kényelmi zónából. Már eleve nem a kényelmi zónában vagy, mert az a fizikai munka, az, amit végzel minden nap, az kicsit az úgy hangzik, hogy az brutál. Igen. Én azzal nincs tapasztalatom, hogy azután hogyan lenne kedvem még nekiállni, kreatívkodni, vagy egy saját vállalkozást vinni, mert szerintem az egy teljesen másfajta kimerültség lehet, mint amit az én vagyok szokva, mert nekem inkább ez a mentális. Nekem egy annyival kicsit különböző tőled, Júcsi, az, hogy nyilván én nem kapok, tehát, hogy nem munkaként kezelem ezt a másik életemet, hanem abszolút megmaradt így szenvedély és hobbiként, professzionális hobbiként ez a comedy, de azért ezzel együtt tudok érezni, hogy milyen az, hogy munka után még próbálsz csinálni valamit, vagy úgy próbálod beosztani a szabadidődet, hogy beleférjenek ezek a dolgok, mert az a helyzet, hogy 24 óra van egy napban, nem tudom, hogy ez újdonság bárkinek is, de hogy sajnos tényleg az van, hogy nagyon meg kell tanulni priorizálni, és szerintem ez lesz a titkos fegyvered, hogyha ezt meg tudod tanulni, mert akkor csak tényleg nagyon átgondolni az, hogy hova megy el az energia, mert az energia az így el tud kóvályogni, ki tud ömleni, és mit tudom én, úgy találod magad, hogy esetleg olyan projekteken dolgozol, ami valamennyire kapcsolódik a szenvedélyedhez, meg az álmaidhoz, de annyira nem. Nekem is, mit tudom én, főleg így csapatmunkákban azt vettem észre, hogy munka mellett, hogyha még kreatív voltam, akkor mondjuk egy csapatban dolgoztam emberekkel, de azt vettem észre, hogy már megint valaki ki másnak az álmán dolgozom én, nem az enyémen, és hát elérkezett a kiégés, de nem kell annyira félni a kiégéstől, meg a mélypontoktól, mert az az, ami meg fogja adni azt a löketet, hogy igen, most akkor szelektálunk, most priorizálunk, most komolyan vesszük. Az, hogy azonosan azt csináljuk, amit tényleg szeretnénk, úgyhogy az nem kell tőle annyira félni, valószínűleg el fog érkezni, de akkor szerintem, hogyha várod, hogy eljön ez a pillanat, akkor tudni fogod, hogy kezeld, és akkor igenis, hogy irányt fog mutatni neked az, hogy mik azok a pontok, ahol ezt nem érzed, vagy mi az, ami újdonság, amit be kell hozni.
Igen. Én egyébként nyilván nem vagyok én sem kiégéspárti, de nagyon egyetértek azzal, amit mondasz, és számomra sokkal ijesztőbb lenne az, hogy azt érzem, hogy meg vagyok ragadva valahol. Igen. És nem merek onnan lépni, bár nagyon érzem, hogy szeretnék, és akármennyire félelmetes annak ellenére, szerintem érdemes megpróbálni. Most nem azt mondom félre, hogy azonnal mondj fel, és csinálj mindent, ami...
Tehát, nem.
A biztonságos keretek között, de hogyha valamire vágysz, akkor szerintem annak utána kell menni. És nem fog áldozatok nélkül megtörténni ez, mert például... Tehát, hogy azért a hétvégék is valamire vannak általában, nem arra, hogy az ember dolgozzon, igen, hanem arra, hogy társas életet élj, a párkapcsolatodat építsd, hogy pihenj, hogy bevásárolj, takaríts. Tehát, hogy egy csomó feladat van nyilván az életben, ami van, de hogyha szeretnéd, akkor meg lehet csinálni szerintem, és tök fiatal vagy még. Szóval, hogy nekem ez a igen, másik, ami ilyen... Én komolyan mondom, hogy 60 évesen is hajlandó leszek kitalálni valami tök új dolgot, amit csinálni akarok, hogyha nem fog boldoggá tenni az, amit aktuálisan csinálok. Szóval, hogy engem annyira elszomorít, amikor 20-30 éves emberek úgy érzik, hogy bele vannak ragadva abban, amit csinálnak, és nekik onnan nincs hova menni. De mindig van, és tudom, hogy ez bizonyos emberekben, főleg, ha éppen hasonló helyzetben van, akkor ez egy ilyen trigger dolog lehet, hogy én most ezt mondom, és nem akarok senkit felzaklatni, vagy nem tudom, de hogy én nagyon hiszek benne, hogy el lehet mozdulni abból, ahol vagyunk, főleg, ha most egy munkahelyről beszélünk, ahol nem igen, érzed jól magad. Is tehát, hogy meg kell próbálni, és tudom, hogy rohadt nehéz, vagy el tudom képzelni, hogy nagyon nehéz, meg nagyon sok szempont van, nyilván, tehát az ember munkája egy kicsit mindig fájdalmas lesz. Nekem is vannak olyan részei a munkámnak, amit nem szeretek, amivel küzdök, de összességében meg nagyon-nagyon szeretem, és kiteljesedek benne, és kompetensnek érzem magam, és minden része, ami rossz és fáj, az annak van egy másik oldal, ami meg nagyon jó. Szóval csak azért, mert tudom, amikor egy álmodunk valamiről, hogy de jó lenne ezt dolgozni, akkor nem igazán látjuk annak a rossz vagy a negatív részeit.
Igen.
És azért mondom, hogy mindennek van rossz negatív része, de közben olyan is létezik, hogy szereted a munkádat és azt, amit csinálsz. Úgyhogy
igen. Ja, úgyhogy igen, pontosan, ugye én is ezt érzem. Még annyit akartam mondani talán így Petrának, hogy eleinte szerintem az teljesen rendben van, hogyha ráfókuszálsz arra, ami a feltöltődés része neked a grafikai munkának, mert szerintem a pihenésnek nagyon sok fajtája van, és hogyha tényleg az van, hogy most így a pihenésből kell, meg az élet egyéb területeiről kell elcsenni ezt az időt, mert nyilván fix munkaidőben dolgozol, vagy akkor egyszerűen muszáj vagy a semmiből energiát csinálni, és hogyha tényleg, hogyha sikerül egy olyan dolgon dolgozni, ami a te szenvedélyed, akkor hiába teszel bele melót, az adni fog neked vissza, és talán többet is fog adni vissza, mint mit tudom én, leülni a tévé elé, és megnézni X filmet, vagy nem csinálni semmit.
Igen.
Úgyhogy igen, kell az, hogy legyen motivációd és energiád így belemenni ebbe, amely szerintem a hang az már megjelen, szerintem csak fókuszálj eleinte arra, hogy mi az a része, ami abszolút boldoggá tesz.
Igen, és bele kell szeretni nagyon, és akkor lehet, nagyon, hogy magában igen. fog vinni az egész, és kevesebb más jellegű meggyőzésre lesz szükséged, mert azt mondod, igen. hogy én nekem ezt muszáj csinálnom.
Fülig szellememes egy bele a grafikába. Aztán jön az Etsy, aztán jön a nem tudom én, de hogy... Ja igen, még azt akartam kérdezni, Júcsi, hogy amikor megtörtént ez a váltás, te ott követtél modellt emberektől, vagy ezek csak ilyen intuíciók voltak benned, ami előjött az, hogy legyen több fajta dolog, ami benne van a portfóliódban, mit csinálsz, mi vállalkozó, meg legyen ez fokozatos, vagy nem tudom, ez egy hang volt, vagy...
Hát én ezt nagyon, nagyon terveztem, és igazából végignéztem minden, amit eddig csináltam, meg amik ilyen álmaim volt. Tehát az írás például az egy ilyen visszatekintés volt, mert hogy én újságoknál is voltam egy darabig, és úgy voltam vele, hogy... És aztán jött egy lehetőség, és mondom, ez tökéletes, tehát hogyha írhatok néha cikket, és így tudtam azt is, hogy ez egy olyan rugalmas dolog volt, hogy igazából rajtam múlott, hogy mennyit írok. És akkor tudtam, hogy jó, hogyha az egyéb dolgok nem jönnek be, akkor ezt tudom, tehát hogy tudom így a csúszkát így azt szerint helyezgetni, hogy most mennyire van inkább a pénzen a hangsúly, mennyire van az, hogy most akkor ennek kapok egy kis szabadságot, hogy itt csináljam a dolgaimat. Úgyhogy mindent számításba vettem, amit eddig csináltam, amit nagyon kiszerettem volna próbálni, az a ruhakollekciót, a legijesztőbb, mert soha nem csináltam még, és nagyon sok mindent kellett megtanulnom nagyon rövid idő alatt, meg abban nagyon sok pénzt kell belerakni alapból is, szóval ez egy hatalmas rizikó volt, de végül nagyon-nagyon jól alakult, és ez tök jó, és ez nem mindig történik így nyilvánvalóan, de én úgy voltam vele, hogy én akkor érzem magam biztonságban, hogyha sok lábon állok.
Ja.
Úgyhogy nem volt egy valaki, akit ilyen szempontból utánoztam, hanem igazából saját magamba így körülnéztem, hogy oké, mit is tudok én akkor csinálni, és akkor mi honnan tudok lábakat növeszteni, aztán majd meglátjuk. És egyébként még ehhez hozzátartozik, hogy nekem kb. Egy év volt, mire azt éreztem, hogy jó, ez menni fog.
Oh, wow.
Tehát, hogy egy évvel később voltam úgy, hogy akkor most ez így elég, és akkor el tudtam engedni egy-két lábat, vagy azt mondani, hogy akkor most már ez így van, és létezik, és nem kell nagyon-nagyon félnem attól, hogy mi lesz a jövő hónapban.
Volt valaha olyan pillanat ebben az időszakban, hogy voltál vele, hogy hát ez nem fog menni?
Ilyen szempontból, hogy nem tudom fenntartani a vállalkozásomat, nem volt szerencsére.
Ne.
Nem. De hogy nem, tehát hogy mondom, nem nyugodtam meg teljesen, amíg nem tudom, egy év letelt kb., és akkor voltam úgy, hogy tudom azt, hogy van annyi hosszú távú együttműködésem, meg jön annyi megkeresés, vagy mit tudom én, és olyan megkeresések, amivel én nagyon jól és kényelmes vagyok. Úgyhogy ez kb. Egy év után jött el. Igen.
Akkor ez úgy tűnik, hogy van egy csomó jó biznisz intuíciód, mert ez a diversifikációnak hívják, azt hiszem, az a szétoszlatni a rizikókat, meg eleve azt is szokták mondani tényleg, hogy várjál egy hosszabb időszakot, mielőtt döntesz valamiről, vagy hát egy fix időszakot. Úgyhogy ez nice, I'm impressed.
Nem tudom, azért nagyon sok szempontból egyébként nincs. Mármint, hogyha a tartalomgyártásra gondolok, akkor azt én nem az alapján csinálom, hogy na jó, mi az, ami kifizetődik, tudod, hanem hogy mi az, amit én nagyon akarok, és mi az, amit élvezek, ami belőlem jön őszintén.
Kreatívként, igen.
Igen, és ennek egy másik része az, hogy és akkor hogy fogom ezt fenntartani.
Ja. Elmennél valaha business schoolba, mint a Laura Ryan?
Az a helyzet, life is business. Gondolkoztam már azon, hogy egyébként szívesen tanulnék valamit, de én csak olyasmit tanulnék, nem azt, amit már csinálok, megmondom őszintén, hanem valami új skillt. Tehát, hogy ez olyan, mintha most nem fogok elmenni kommunikációs média tudomány egyetemi szakra, mert persze. Tudom, hogy az amit megvan, kell és használom, igen. Az megvan. Nyilván igen. Voltak egyébként hasonló jellegű tanulmányaim is, de hogy most úgy értem, hogy olyat akarnék tanulni, ami tényleg egy új skill, amihez abszolút nem értek, és ami olyan. Vannak ilyenek. Mizu, mi van? Húzogatod a szemöldöket? Mire
mondasz? Csak kíváncsiak, hogy mik lennének ezek a dolgok. Csak.
Ja, nem tudom. Majd szólok, ha kitaláltam.
Azért húzogatom a szemöldöket. Ja. Úgyhogy reméljük, hogy ez segített valamennyire, és mi itt leszünk, nyomni fogjuk a podcastot, hogy legyen mit hallgatni.
Így van.
És
majd jelentkezz egy pár
mindenképpen.
Bármikor, ha bármi történik. Nagyon kíváncsiak. Investidek vagyunk azzal kapcsolatban.
Igen, pontosan. Gondolkoztam, mi a magyar megfelelő az investidek.
Illetve, ha van egy Instagram oldalad, ahol a grafikai munkáid vannak, akkor azt küld el nekünk, és nagyon szívesen megosztjuk sztoriban.
És ha nincs,
akkor csinálj.
Akkor most lesz ez.
Akkor csinálj, mert ez én tudom, projekt. Hogy ez egy fontos platform, ha valaki
nem mondod.
Szeretne.
Úgyhogy igen, ennyi fért ma bele, srácok. Reméljük, hogy adott nektek valamit a hétre. Reméljük, hogy ti is átgondoltátok, hogy ti hogyan álltok hozzá az álmokhoz, meg az álmokhoz.
Oh my god! Ez annyira olyan, mintha direkt csináltuk volna, de én nem is tudtam.
De hát direkt csináltuk. Van egy meeting.
Szerintem jobb, ha nem direkt csináljuk. Igen, van egy csapat mögöttünk egyébként, aki írja ezeket az üziket, és...
Igen, most 6 ember fésüli a hajamat is. Világosít be.
Ez nagyon szép. Ez nagyon szép. Karika volt. Köszönöm szépen.
Nincs mit.
Nem volt nosztalgiában az epizódban.
Ó, basszus.
Annyit el kell még mondanom gyorsan, hogy mielőtt elkezdtük a felvételt, megemlítettél egy hajlakot. Mi volt, hogy a szemüvegeden volt hajlak, vagy mit mondtál?
Igen, ez a másik ritkán használt szemüvegem, és fel akartam tenni, de vannak rajta ilyen hajlak szemcsék, úgyhogy úgy döntöttem, hogy nem. De... Mi ez a hajlaktól? Sztori?
Igazából nincs mögött a sztori, de hogy a hajlaknak a szaga nekem az egyik legnosztalgikusabb érzés a suli diszkók miatt. Én nem nagyon használok hajlakot a felnőtt életemben, az a helyzet. Néha igen, de nem gyakran. És amikor igen, akkor is a suli diszkó jut róla eszembe. Illetve azt még el kell mesélnem, mert most random eszembe jutott, hogy az megvan, hogy mi... amikor az általános iskolás ballagásunk volt, nekem egy olyan undorító, ilyen neonkék kosztüm ruhám volt, nem tudom, hogy honnan jött, borzalmas, most így előjönnek a képek a fejembe, de nem azt akarom mesélni, hogy nem tudom, hogy ez én voltam, vagy valamelyik osztálytársam, de hogy előző nap tudtunk elmenni fodrászhoz, és akkor csináltak a hajunkba egy ilyen kontyot, és utána abban aludtunk, és úgy kellett aludni.
Abba aludtatok?
A fejem minden nagyon érje hozzá a párnához, és így nem tudom, és...
Mint a gésák.
Igen. És tiszta frizi volt a hajam. Úristen, mennyit küzdöttem a hajammal akkoriban. azt akartam, hogy egyenes legyen, de ugye nem egyenes a hajam, hanem ilyen hullámos. Viszont nem tudtam, hogy mit kell vele csinálni, úgyhogy mindig így próbáltam így lelapítani.
Lelapítani?
És egy kicsit is esett a valami, vagy volt valami pára, akkor ilyen, én voltam Hermione gyakorlatilag, és ez kicsit később jutott el hozzám a Hermione-nek a híre, hogy azt mondjam, hogy ez cool. Nekem a hajlak ilyeneket indít el bennem. Nem tudom.
A hajlak az... tehát, hogy én Felvidéken nőttem fel, viszont jártunk a Győr Uberetű gyerektáborban. Mm-hmm. Ott te voltál? Mm-hmm. Azt kínáltam.
Nyaraim fénypontja. Erre készültem egész évben. Mit fogok vinni magammal? Milyen csillemtetoválást, meg nem tudom mit.
Lehet, hogy ott voltál, amikor én ott voltál, és mi nem találkoztunk, és lehet, hogy ilyen parent trap.
Igen.
Életünk is lehetett volna.
Simán.
De ott emlékszem, hogy készülnünk, ott is volt valami buli.
Igen.
És így kiszárítottam a hajamat, tudod, így kifele állva, akkor az
mint
nagyon
a barátok ment. Közben a Katának, meg az Eszternek.
Igen? Oh my God!
Igen.
Oh my God!
Hogy az alja pedig... így kifelé van szárítva. Igen.
Igen. Én nem is néztem barátok, de az én barátaim mondták, hogy azt csináljuk. És tényleg, az úgy maradt a hajam, de egy napokon keresztül annyi hajlakot rányomtuk.
Igen.
Ja, de a csillámos hajlak az egy... Az a legnagyobb tuki.
Igen, a csillámos hajlak.
Annyira kéne, én annyira... Annyira szeretnék egy fotózást veled, ahol beöltözünk ilyen 90-es éves dolgokba.
Úristen, adom. Nagyon adom.
Sem mehetnénk ilyen stúdióba, ráadásul. Make it very cringe.
Az egyik kedvenc ilyen kis chill cuki filmem az a Hirtelen 30. Én nagyon szeretem a... Valamiért ez jut róla eszembe mindig. Én nagyon, nagyon szeretem a Jennifer Garner. Ugye úgy hívják? Jennifer?
Nem én vagyok a neves barátod.
Szerintem így hívják. Ez most nagyon rossz, mert nagyon-nagyon szeretem. És pont most láttam nemrég egy TikTok, vagy whatever videót a kislányról, aki játszotta őt, ugye 13 évesen.
Uh-huh.
És tökre hasonlít rá. Hát most annyi éves, most 30,
oh my God.
Hát most lehet, hogy 30 valahány éves, de tökre hasonlít rá, és nagyon cuki az a film.
Ez nagyon jó. Ez nagyon vicces.
És ajánlom, hogy kövessétek amúgy Instant Jennifer Garner, mert nagyon, nagyon kis vicces tartalmai vannak. Szokott sütni, meg ilyen vicces videókat megosztani, meg nem tudom, annyira jó.
Ja. Imádom.
Na jó, csak beletuszkoltunk egy kis nosztalgiát, viszont sajnos nekem tényleg mennem kell, mert ma elutazunk itthonról egy picit, úgyhogy úgyhogy sajnos.
De ez nagyon jó lesz. Ez nagyon jó eset, és még 9 óra sincsen, úgyhogy itt van az egész nap.
Yay!
Úgyhogy jó héten találkozunk egy újabb podcasttel, és addig meg
álmodjatok.
És küldjetek hangzik! Ja igen, és hogyha nem válaszoltunk a hangzire, mindenképpen tegeljetek minket, igen. Mert elveszett az Insta sötétjében, úgyhogy
így van.
Nem direkt ignoráljuk.
Köszönjük, hogy vagytok! Puszi!
Sziasztok. Puszi, sziasztok!